Köszöntünk mindenkit ma este az Úr házában. Örömmel jöhettünk el ma este is. Ma este is folytatjuk a kevésbé ismert személyek arcképcsarnokát, és ma este pedig Márk Jánossal fogunk foglalkozni. Akit úgy lehetne jellemezni, hogy végül is hasznossá lett a szolgálatban. Az ő történetének az elejéről olvastam néhány verset. A Bibliában folytatódik az ő története. Nem egy összefüggő szövegben van leírva, mint más embereknek az élete, hanem utalások vannak arra, ami történt vele, és hogy milyen ember volt ő. Ezekből az utalásokból hámozzuk ki az ő történetét, és vonjuk le a megfelelő tanúságokat, ima buzdítás céljából. Valóban Márk János, ha nem is volt, vagy nem is olyan nagyon ismert személy a Bibliából, mégis nagyon jelentős szerepet töltött be a keresztények életében, azért, mert az apostolokkal szolgált, és azért is, mert végül is egy evangéliumot írt, aminek Márk evangéliuma a neve. Azt mondják a bibliakutatók, hogy ez az evangélium volt az első, amit mintaként használtak fel más evangélisták is, mint például Máté és Lukács. János volt a zsidó neve ennek a fiatalembernek, Márk pedig a római neve. Nem tudhatjuk, hogy miért választottak két nevet neki. Valószínű azért, mert olyan ember volt és olyan családból származott, akik nem csak otthon éltek Jeruzsálembe, hanem mondhatni, hogy egy ilyen kozmopolita életet, vagy kozmopolita származásúak voltak, és nem is voltak szegények. Amikor megkezdődik az ő története, akkor azt látjuk, hogy Jeruzsálemben van. Jeruzsálemi lakos volt Márk, édesanyját Máriának hívták, és az ő házánál találkozott a gyülekezet egy része, akkor, amikor Pétert börtönbe vetették másodjára, és amikor csodálatos módon kiszabadult a börtönből. Amikor az angyal kivezette, és amikor feleszmélt, olvastuk az igében, elment Mária házához. Nos, ennek a Mária nevezetű testvérnőnek volt a fia János. Mivel azt mondja az ige, hogy Mária házához ment, valószínű, hogy a férje már nem élt, és mint özvegy élt Jeruzsálemben Mária az ő fiával együtt. Hogy más gyermekei voltak-e vagy nem, azt sem tudhatjuk. Azonban Jánosról említést tesz az ige. Valószínű, hogy egy gazdag családból származtak, vagy gazdag család volt ez a Márk János családja, Máriának a családja, mert ahogy olvassuk az igét, azt látjuk, hogy a gyülekezet egy jó része az ő házukba volt, ami azt jelentette, hogy elég sok ember lehetett ott. Olvassuk is a 12. vers utolsó mondatába, hogy itt sokan egybe gyűlve imádkoztak. Nem mindenkinek volt olyan háza abban az időben, ahol sok ember összegyűlhetett. És ha elgondoljuk, akkor ennek a háznak volt legalábbis egy előudvara, és volt egy kapuja, mert Rodé kiment a kapuhoz, és amikor Péter zörgetett, és aztán majd visszament, hogy jelentse, hogy Péter van ott. Tehát nem úgy volt, hogy az utcára nyillott az ajtajuk, ahogy legtöbb jeruzsálemi lakásnak, kicsik voltak a lakások, szűkek az utcák, nem nagyon volt udvaruk. Hát ezeknek volt egy jó nagy kapujuk, amin zörgetni lehetett, és a családnak voltak szolgái is, akik közé tartozott Rodé. Azt látjuk, hogy Barnabással rokoni kapcsolatban volt ez a család, mert a Kolossé 4.10-ben azt olvassuk, hogy Márk Barnabásnak az unokatestvére volt, vagy az unokaöccse. Hát bizonytalan a fordítás, hogyha az unoka öccse volt, akkor is szoros családi kapcsolat volt, Ha Máté ki tudja vetíteni ezeket az igeverseket, akkor jó lesz. De ha unokaöccse volt, akkor is nagyon szoros volt a családi kapcsolat. És mivel Barnabásról tudjuk, hogy ő ciprusi származású volt, az azt jelenti, hogy Márknak a családja, Márk János családja is ciprusi volt. És vagy az történt, hogy nagyon gazdagok lévén, még Jeruzsálemben is lehetett egy házuk, vagy pedig az történt, hogy már Márknak a szülei idősebbek voltak, és úgy, ahogy ma is történik, amikor valakik emigrálnak, hát időskorukra hazajönnek, és otthon vesznek házat. Mindenképpen módos családhoz tartozott Márk. A második dolog, amit tudunk a családról, ugyancsak Barnabással kapcsolatban, az az, hogy ez lévita család volt. Barnabásról az apostolok cselekedetei 4.36-ban olvassuk azt, hogy ő ciprusi származású lévita volt. Miért mondja, hogy ciprusi származású? Hát abban az időben, ami már azt jelenti, hogy abban a korszakban sokan kivándoroltak a zsidók közül. A világ nagyvárosaiba éltek zsidók, és ezek a zsidók úgymond hellenizálódtak, már nem nagyon beszéltek egyesek jól héberül, arámul, akkor görögöt beszéltek, és hát ott laktak. Barnabásról olvassuk, hogy ő is vagyonos ember volt, eladta a földjeit, és az apostolok lábaihoz tette le, akit ugye Józsefnek hívtak, de másik nevén Barnabás volt, ami vigasztalás fiát jelent. És ha ő lévita volt, akkor a vele kapcsolatban lévő család is a léviták családjához tartozott. Amit megerősít az egyházi hagyomány is, Márkkal kapcsolatban. Tehát nem akárkik voltak ezek az emberek. Aztán azt látjuk, hogy Pál és Barnabás, vagy még akkor Saulnak hívták, Jeruzsálembe kötnek ki. Az történt ugyanis, hogy ők Antiókiába szolgáltak, és ott volt egy Agabusz nevezetű próféta, aki kijelentette, hogy Judeába éhség fog bekövetkezni. A testvérek elhitték, hogy ez igaz, az Úrtól jövő profécia, üzenet, és segélyeket gyűjtöttek. Saul és Barnabás pedig elvitték ezt a segítséget a jeruzsálemi gyülekezetnek. Pál, vagyis Saul, aki később Pál lett, az ilyesminek nagyon örült, mert ugyan az üdvösség a zsidóktól származik, de eljutott a pogányokhoz, és úgy látta, hogy az ilyen adományozásokban a pogányok elismerik az ő zsidó testvéreiket, és megköszönik azt a lelki áldást, amit rajtuk kaptak, legalább valamilyen fizikai dologgal viszonozni tudják. És amikor itt voltak Jeruzsálemben, közben történik ez az esemény Péterrel, hogy megszabadul a börtönből, aztán még az is történik, hogy első Agrippa, Herodes Agrippa király meghal, és ezek után, az események után Saul és Barnabás visszatérnek Antiókiába. És ahogy olvastuk a 25. versben, Márk velük tart. Visszik magukkal, és ott szolgál velük együtt az antiókiai gyülekezetben. Márk és Péter apostol kapcsolatban voltak egymással. Mondhatni azt, hogy Péternek nagy hatása lehetett Márkra. Valószínű, hogy általa tért meg, és így került kapcsolatba Péter is ezzel a családdal, mert olvassuk Péter apostol első levele 5. fejezet 13. versében, hogy Péter úgy ír Márkról, mint az ő szeretett fiára. Tehát Márk neki szeretett fia. Hát nem fizikailag volt neki fia, nem biológiailag, hanem lelkileg volt. És sokáig együtt is volt Péterrel Márk, hogy olyannyira, hogy azt látjuk, hogy az az evangélium, amit vagyis Márk írt, az Péternek a tanításait, Péternek az életéből különböző mozzanatokat tartalmaz és hangsúlyoz ki. Amikor egy ideig szolgálnak Antiókiában Saul, Barnabás és Márk, az Úr elhívja munkára Sault és Barnabást, és velük tart Márk is. Ezt olvassuk. Ez azt feltételezi, hogy Márk jól ismerte a korai kereszténységnek a történetét, ismerte a tanításokat, a keresztény tanításokat, és ahogy az ige mondja, velük ment, mint segítőtárs. Hát ez a szó, hogy segítőtárs, szó szerint azt jelenti, hogy alevezős. A hajózásból vett képből származik ez a szó, mert voltak főevezősök, és voltak olyanok, akik segítettek nekik együtt húzni az evezőt, és együtt vinni a hajót előre. De ezt a szót, hogy alevezős, vagy segítőtárs, más helyen is találjuk a Bibliában, például a Lukács evangélium a 4. fejezet 20. versében, amikor olvasunk a zsinagóga főről, vagy a zsinagóga szolgáról. Na, a zsinagóga szolga, itt is az a szó van használva, ami Márk esetében a segítőtárs. A Márk szolgálata valószínű, hogy lelki szolgálat lehetett. Tehát egy olyan fiatalemberrel állunk szembe, egy olyan fiatalember van előttünk, aki be tud kapcsolódni a lelki szolgálatba, mint segítőtárs. Nem csak fizikai segítségről lehetett itt szó. Jó lehet a misszió munkába fizikai segítségre is szükség van. Emberekkel találkozni, utat megszervezni, utat foglalni, vagy ki tudja milyen szállást keresni, sok szolgálat van. Azonban a Márk szolgálata lelki szolgálat lehetett, hogy segítsen igét hirdetni, segítsen az új megtértekkel foglalkozni, és ehhez hasonló. Amikor elmennek erre az útra, ez Saulnak és Barnabásnak az első misszió útja, Ciprusba mennek először, mert Barnabás ciprusi volt. És nagyon érdekes, hogy a misszionárusok, Barnabás volt itt először a vezető, úgy érzi, hogy felelős azért a területért, ahonnan származik. Visszamegy oda az evangéliummal. Ő onnan jött el, ott eladta a földjét, valószínű, hogy még voltak ott rokonai vagy barátai, és az első gondolata az volt, hogy az evangéliumot vigyük Ciprusra. És hát Márk is odavaló lehetett, vagy a rokonai lehettek odavalók, és hát örömmel mentek és hirdették az evangéliumot. Ha el tudjuk képzelni magunk előtt ezt a szigetet, egy ilyen hosszúkás sziget, ha nem nézzük meg a Bibliánk végén található térképen, végig utazzák ezt a szigetet, és ameddig Cipruson szolgálnak, addig velük van Márk János is. És amikor befejezik a ciprusi szolgálatot, és kihajóznak a szárazföldre, és tovább akarnak menni szolgálni, akkor azt olvassuk az igében, hogy Márk visszalép, és elmegy Jeruzsálembe. A 13. fejezet 13. versébe olvassuk ezt, hogy Márk nem ment tovább velük a szolgálatra, hanem elment Jeruzsálembe. Vajon miért nem ment tovább velük a szolgálatra? Hát az ok nincs megírva, de valami komoly ok lehetett, mert Pál később nagyon határozott volt Márkkal szembe. Mondhatnánk azt is, hogy hát lehet, hogy a munka nehéz volt, és nem tudta tovább végezni Márk. Vagy, ahogy más bibliamagyarázók mondják, lehet, hogy Péterhez akar csatlakozni, a Péter munkájához, a Péter szolgálatához. Vagy ismét mások mondják, hogy nem biztos, hogy teljesen egyetértett Pállal abban, hogy a kegyelmet fel kell ajánlni a pogányoknak is. Ugye ők zsidók voltak, erősen zsidók, lévita családból, Barnabás is, és Márk is lévita családból, jeruzsálemiek, tűzgyökeresek, És úgy, ahogy mások is nehezen értették meg a zsidók közül, hogy a hit, a kegyelem az a pogányoké is. Vagy lehet, hogy nem viselte jó szívvel azt, ami Cipruson történt. Valójában Cipruson az történt, hogy Barnabás, aki vezetője volt a misszió útnak idáig, úgy néz ki, hogy második helyre lépett. Ezt nagyon finoman adja tudtunkra Lukács, aki az apostolok cselekedetét írja. Először is elmondja azt, hogy Saul, akit Pálnak is hívnak. És attól kezdve Sault Pálnak nevezi végig a könyvében. És eddig a pontig az van írva, hogy Barnabás és Saul, itt megfordul, és lesz Pál és Barnabás. Vagyis Pál lesz a kezdeményező, akit felkarolt Barnabás, ugye ő karolta fel, többször is, először is, amikor Pál elment a megtérése után Jeruzsálembe, mindenki félt tőle, mert ő volt az, aki üldözte a keresztényeket. A mellé vette, bemutatta az apostoloknak, a jeruzsálemi testvéreknek, és azt mondta nekik, hogy ez az ember megtért, ez az ember más ember lett. Majd ezután Saul visszamegy az ő szülővárosába, Tarzusba, és több mint 10 esztendő telik el, amikor nem tudunk róla, hogy Pál mit tett, és hogy élt. De amikor Barnabást elküldik jeruzsálemiek Antiókiába munkálkodni, akkor elmegy és magához veszi Sault, újra felkarolja és bevonja a lelki munkába. De most úgy néz ki, hogy Isten kegyelme folytán Pál lett az első. Hogy ezt hogy viselte Barnabás, erről nem beszél az ige, de hogy viselhette az unokatestvére, erről sincs szó az igében, de arról szó van, hogy amikor befejeződött a ciprusi munka, és továbbmentek Pizidiába, Pizidiai Antiókiába, és a többi városokba, Ikónium, Derbe, meg ezekbe a városokba, ott már nem ment velük Márk. Egy olyan ember volt, aki abba hagyta az utazást és a munkát. Majd a második missziós út, a Pál második missziós útja körülbelül 2 év után kerül sor erre. Márk akkor kész lett volna újra Pállal menni, de Pál nem látta jónak, hogy vele menjen Márk. Az apostolok cselekedetei 15. rész, 38. versében olvassuk azt, hogy Barnabás javasolja, hogy ha már útra mennek, akkor vegyék maguk mellé újra Márkot. És ahogy látjuk az igeversben, Pál azonban azt tartá méltónak, hogy aki elszakadt tőlük Pamfiliától fogva, és nem ment velük a munkára, ne vegyék maguk mellé azt a személyt. És így egy szakadás történt Pál és Barnabás között. Barnabás újra Ciprusra ment, újra hazament. Talán könnyebb volt az a munkaterület, vagy oda vezette őt az úr, nem tudhatni. És magával vitte Márkot, ők mentek haza missziózni. Pál pedig arcát az ismeretlen felé irányította, és elindult a második útjára, hogy hirdesse az evangéliumot. Aztán újra eltelik jó néhány esztendő, 11 év telik el körülbelül, amikor már Márk Jánost Rómába találjuk, méghozzá Pállal. Vajon mi történhetett ez alatt a 11 év alatt? Nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy az a fiatalember, aki nem mehetett Pállal, most vele van. Úgy néz ki, hogy meggyógyultak a sebek. És ha olvassuk a Kolossé 4:10-et, olvassuk benne azt, hogy ott van Pállal, Rómába Márk. Köszönt titeket Arisztárkusz, írja a levelet Kolosséba, az én fogolytársam, és Márk a Barnabás unokatestvére, Akifelől parancsolatot vettetek, ha hozzátok megy, fogadjátok őt szívesen. És a Filemon levél 24. fejezetében szintén olvassuk azt, hogy Pállal ott van Rómában Márk. De azt is látjuk, különösen a kolossei versből, maradjon ez a képernyőn, hogy úgy néz ki, hogy Pál Kis-Ázsiába küldi, ahol Kolossé volt, hogy ott szolgáljon. És el is mehetett Márk, vagy Márk János elmehetett Kis-Ázsiába, mert később a Timóteushoz írt levél, 2. Timóteushoz írt levél, 4. fejezet, 11. versében azt mondja Pál Timóteusnak, hogy hozd magaddal Márkot is, aki nekem hasznos a szolgálatra. Hát ez Márknak röviden az életútja. Különböző felvillanásokból próbáljuk kiegészíteni az ő életútját. Nem akarunk olyasmit hozzátenni, ami csak a feltételezésnek a tárgya, mert Márkról vannak olyan adatok is, amelyek nem az Új Szövetségben vannak megírva. Az egyik ilyen adat, amit tudunk, és ami hihetőnek tűnik a legtöbb Biblia ismerő szemében, az az, hogy Márk János Péterrel szoros kapcsolatban volt, munkatársa volt, és az evangéliumában Péter tanításait foglalta írásba. Ezt nem a Bibliába találjuk megírva, hanem miután a Biblia könyveit megírták, az utána következő évtizedekből, az írásokból, a keresztény vezetők, egyház vezetők, szolgálattevőknek az írásaiból tűnik ez ki. Azonban annyit tudunk, ami a Bibliában le van írva Márk Jánosról. Jó lehet egy olyan személy a Bibliában, akire nem sok fény derül, de mégis végül komoly szolgálattevővé vált. Nézzük meg, testvéreim, hogy mit tanulhatunk Márknak az élettörténetéből. Először is azt tanulhatjuk, hogy csendben, a háttérben is, mint segítő társ is, nagyszerű munkát lehet végezni az Úr szolgálatával. Nem adatik meg mindenkinek, hogy Pál legyen és Barnabás legyen, de sokaknak megadatik az a kegyelem, hogy Isten országába kivegyék a részüket. És bárki munkálkodik az Úr ügyében, az a szolgálat, amit az Úr reábízott, az egy fontos szolgálat. Ma este gondolkozzunk azon, hogy nekünk milyen szolgálatot adott az Úr. Legyünk hálásak azért a szolgálatért, végezzük azt hűségesen, kitartóan, és azzal a gondolattal, hogy az Úr megadja a jutalmat mindazért, amit ő érte teszünk. Még ha nem is jegyezik fel, és nem is tudják azt az emberek. Egy másik dolog, amit tanulhatunk Márk János életéből, az az, hogy nagyon hasznos lehet a jó családi háttér. Márk János jó családból származott, még jobból, mint Péter apostol. De aki jó családból származik, és jó háttérből származik, a származásunk nem pótolja Istennek a kegyelmét. Márknak meg kellett tapasztalja Isten kegyelmét, ugye akkor, amikor megtért Péter által talán, de utána is, mert látunk bizonytalanságot az ő életébe, és Istennek a kegyelme formálta őt ki végül is, hogy egy hűséges szolgálattevője legyen az Úrnak. Testvéreim, imádkozzunk azért, hogy azok a fiatalok, a mi gyermekeink, akik mondjuk azt, hogy jobb családi háttérrel rendelkeznek, mint a világi fiatalok, hogy ezekből a fiatalokból, vagy ezek a fiatalok tapasztalják meg Isten kegyelmét és átformáló erejét, életet átformáló erejét. Hogy legyenek mindnyájan olyan Márkok, akikre végül azt mondja az ige, hogy hasznossá lett a szolgálat. Egy másik tanúsága Márk életéből. Nagy áldása Istennek az, ha mellettünk egy érett keresztény embernek a támasza van. Mint ahogy Márk János mellett ott volt a nagybátyja, Barnabás. Hát Barnabás olyan volt, hogy szívesen állt a gyengébbek oldalára, ez neki volt a lelki ajándéka. Nem csak az unokaöccsét, Márkot karolta fel, hanem Sault is, ahogy az előbb mondtam. Azért is hívták vigasztalás fiának. Nem a mennydörgés fia volt, mint ahogy a Jánosék voltak, János meg Jakab, hanem a vigasztalás fia. De nagy előnyére, mondhatni, előnyére vált Márknak, hogy volt mellette valaki. Mert lehet elsodródott volna. Vajon mi lehetett? Az ige elfedi ezt, hogy mi volt az az életében, hogy nem ment tovább a szolgálatra. De Pál, mikor azt mondja, hogy nem méltó, hogy velünk jöjjön az, aki ott abba hagyta a munkát, és nem jött velünk. Az valami komoly dolgot sejtett az ő életébe. De mit csinált az ő nagybátyja? Elment vele együtt. Vinni akarta magával, hogy adjunk egy új lehetőséget Márknak. És hogy az évek folyamán Márk élt ezzel a lehetőséggel, és a Barnabás szolgálata hasznos volt, az bizonyítja, hogy végül még Pál is meg volt vele elégedve, és azt mondja, nekem is hasznos. Timóteus, hozd ide hozzám újra. Nálam volt, elküldtem, de hozd vissza megint, mert nekem nagyon fontos az ő szolgálata. Testvéreim, imádkozzunk azért, hogy legyünk támaszai keresztény társainknak. Az Ószövetségben van egy ige, jaj azoknak, akik gondatlanul élnek a Sionon. Isten gyülekezete egy test, vagy egy család, ahol a szolgálatunk az, hogy segítsünk másokat növekedni. Legyünk lelki támaszok, legyünk lelki atyák, legyünk olyanok, akik biztatjuk és bátorítjuk egymást. Legyen igazi közösség közöttünk. Vagy-e ilyen ember? Vagyok-e ilyen ember? Ilyen Barnabás lelkületű ember? De imádkozzunk azért is, hogy az Úr rendeljen mindenkinek nevelőt, és ha rendelt, akkor fogadja el azt a nevelőt, az ilyen támaszt. Mert olyanok is vannak, akik azt mondják, nekem nincs senki. Már több évtizede szolgálok a lelkipásztorként, meg tanárként is, és tudom azt, hogy sokan vannak olyanok, akiknek nincs senkiük, akik nem tudják megnyitni a szívüket, akik elkallódnak, akiket nincsen, akik mellé álljanak, és tanítsanak, és vezessenek. Vagy más esetben lenne valaki, csak nem fogadja el, mert úgy gondolja, hogy az ő vezetője csak tökéletes lehet. Ilyen panaszokat is hallok, hogy manapság már nincsenek emberek, akikre felnézhetünk. Hát biztos megvannak a hiányaink, meg a gyengeségeink, de a múlt embereinek is megvoltak a hibái, és Isten ilyen gyenge embereket is fel tud használni. Fogadjuk el azt, akit az Úr nekünk adott, mellénk rendelt, hogy nevelünk, mentorunk, támaszunk legyen. Milyen szép lenne az, ha Isten gyülekezetébe így működnének a dolgok. Aztán azt is láttuk, hogy Márk János életébe valamilyen törés állhatott be, mert Pál ugye határozottan elutasította őt a második misszió útnál. De azt látjuk, hogy ebből a törésből ki tudott növekedni, fel tudott emelkedni. Vannak olyanok, akik nem tudnak felemelkedni töréseikből, botlásaikból. Milyen kár? Mert az Úr ereje elég erős és elég hatékony lenne arra, hogy minket felemeljen. Hisz az ő célja nem az, hogy kihozzon minket a bűn Egyiptomából, és elhaljunk a pusztába. Ugye, hogy érezte ezt Mózes, hogy milyen furcsa lenne, ha Isten kihozta volna ezt a népet, és itt meghalnának. Mit mondanának rólad? Istennek volt hatalma bevinni a népet, de a népnek is kellett engedelmeskedni. És nekünk is lehet győztes életünk, lehet olyan életünk, hogy előre tudunk haladni, fejlődünk napról napra, évről évre. Nem stagnálunk, nem esünk vissza. Nem nézünk vissza úgy a megtérésünk idejére, vagy a meglátogatásunk idejére, mint mikor akkor voltunk a legjobban lelkileg, és azóta mindig csak lefele mentünk és elestünk. Hanem előre tudunk menni. Vajon hogy állunk most ezen az estén a lelki fejlődésünkbe? Talán egy törés után? Vagy egy törésben? Az Úr ki tud emelni bennünket. Imádkozzunk azért, hogy a mi lelki fejlődésünk is folyamatos legyen. Hogy lássák rólunk, és mind több és több terhet és szolgálatot tudjunk vállalni, mind szentebbek legyünk, és átalakultabbak az Úr kegyelme által. Aztán Márk János azt is megtanulhatta az idők folyamán, hogy ne legyen keserű lelkületű Pállal szembe. Mert ha nem tanulta volna meg, nem lett volna vele Rómába, és az apostol nem hívta volna vissza. Pedig egyszer jól megmondta neki. Pedig még törésre is állt a dolog, közte és Barnabás közt, és valahogy ez a seb meggyógyult. Mert végül is Márk János belátta azt, hogy Pálnak igaza lehetett, és belátta, hogy helytelen volt ott hagyni a munkát, és ebből az állapotból ki kell növekedni, meg kell változni. És akkor meg tudott bocsátani, hanem el tudta esetleg engedni azt a keserűséget, amit az ördög oda becsempészhetett volna a szívébe, hogy azért mindenkivel, de Pállal aztán többet nem, vele befejeztük. Lesz nekik még kinek segíteni meg, hol szolgálni, de Pállal nem. Ilyen dolgok is történnek, testvéreim, hogy megsértődünk. Nem vesszük jó szándékkal a megfeddésünket, az intésünket, és akkor szakítunk. Márk és Pál végül munkatársak lettek. Isten kimunkálta a szívükbe, és Pál azt mondja, hogy hasznos nekem a szolgálatra. Hát ilyen területen is vizsgálja meg az Úr az életünket, és tanuljuk meg mi is azt, hogy az intés, a tanítás hasznunkra van, és ha volt egy törés az életünkben, vagy egy elgyengülés, álljunk fel belőle, és szánjuk oda az életünket újra a szolgálatra. És végül, ugye, a kezdeti ingadozások ellenére Márk János hasznos szolgálattevő lett Krisztus ügyében. Imádkozzunk mi is, hogy ilyen emberek legyünk. Lehet, hogy ha visszatekintesz életedre, látsz eltékozolt időket, éveket. Most már ideje lenne hűen szolgálni az Urat. Hogy jól fejeződjön be. Hogy ne a hűtlenség, ne a letörtség jellemezze középkorú idődet, vagy öregkorodat, hanem mind több és több, odaszántabb és odaszántabb legyen. Hát ilyen dolgokat tanulunk a Márk történetéből, most imádkozni fogunk, és kérjük az Urat, hogy munkálja a mi életünket is, gyülekezetünket, testvéreinket, hogy Isten kegyelme gazdagon tudja megáldani az életünket, és átformálni a szívünket. Férfiak és nők, akik szeretnének hangosan imádkozni, kérem imádkozzanak. Kárpátalján jártunk, somlyói gyülekezetből néhány testvérrel elmentünk, kis csoportokat alakítottunk, és vagy 8 gyülekezetet meglátogattunk. Ezekből a gyülekezetekből hozzuk a testvéreink köszöntését, ide Szatmára is, és másfele is. Hát imádkozzunk a testvéreinkért, akik nehézségeken mennek keresztül, anyagilag is, lelkileg is, hogy az Úr erősítse meg őket. A másik dolog az, hogy ma délután olvastam a hírekbe, hogy végül is a Bodnáriú családnak visszaadják a gyermekeiket. Mind az 5-öt. Ez ma volt ez a döntés, a városi tanács így döntött. A tegnap viszont volt egy politikai döntés is a valamelyik európai bizottsági fórumon, ahol hívő testvéreink, politikusok olyan kezdeményezést hoztak, ami kényszeríti Norvégiát arra, hogy felülvizsgálja a törvényeit és azt a gyakorlatot, ahogy a gyermekekkel bánnak. Ugye egy kicsi győzelem van, amikor ez az ügy kirobbant, akkor gondolom, hogy mindenki tudta, hogy itt nem csak a bodnárjú gyerekekről van szó, hanem arról a sötét hatalomról, ami a világban munkálkodik, ami tönkre akarja tenni a családokat, és a gyerekekkel kezdi, mert ott a legkönnyebb, és ott a leghatékonyabb. Tehát egy olyan világban élünk, ahol a gyermekeinket meg akarják rontani, el akarják venni, hitetlen emberek akarják hitetlen dolgokra nevelni, ahol ez a gender politika van, hogy ne lehessen tudni, hogy ki a férfi, ki a nő, legyen eltörölve a különbség, az erkölcstelenségnek a magasságai és mélységei, meg mindenféle gonoszság van ebben a világban. Úgyhogy a harc folytatódik, úgy gondolom, hogy fogunk-e győzni még, vagy az Úr Jézus fog az ő megjelenésével legyőzni ezt a gonosz rendszert, nem tudom, de a feladatunk az, hogy legyünk világosság ebben a világban, éljük meg a hitünket, és ahol kell, emeljük fel a szavunkat. És amit az Úr megtesz, jónak lát, azt meg fogja tenni. hálát adunk a te megtisztító kegyelmedért, hogy az életünkről, szívünkről eltűnhet a bűnnek a foltja. Köszönjük a megbocsátást, a helyreállítást, és köszönjük azt, hogy te minden mélységből, törésből helyre tudsz állítani, fel tudsz emelni. Köszönjük, hogy ma este is szóltál hozzánk a te ígéd által. Segíts, hogy cselekedeteket ragasszunk a hallottakhoz, és éljünk aszerint, ahogy tanítottál bennünket. Amen. Az Úr közel.
Jöjjön, Úr.